A kisgyerekek teljesen mást éreznek és értenek meg a halálból, mint mi. A következőkben erről beszélgetünk. A vonal túlsó végén Bodó Sárát, református lelkipásztort, a Debreceni Református Hittudományi Egyetem tanszékvezető egyetemi docensét köszönthetem. Kezét csókolom, áldás békességet.
Áldás békesség.
Köszönjük, hogy rendelkezésünkre állt. Halottak napjához közeledvén természetesen téma az, hogy hogyan éljük meg. Ez ugye eléggé furcsán hangzik, de hogyan éljük meg magát, a halált, különösképpen annak vonatkozásában, hogy a gyerekünk nevelése szempontjából. Vannak, akik halottak napján, hogyha megszületik a gyerekük, egy-két, esetleg három éves korig még csak a temető közelébe sem viszik a gyerkőcöt. Ön szerint követendő példa, vagy nem kell ennyire túlságosan komolyan venni ezt a dolgot?
Meggyőződésem az a legfontosabb, hogyha a kisgyermeknek az igényeire, szükségeire figyelünk. Ő ugyanis jelzi, hogy mi mennyire érdekli ebből az egész témából. Nagyon kicsi gyerekek már érzékenyek lehetnek az elmúlásra, a valamilyen kis állatnak, vagy egy rokonnak az elvesztésére, tehát elképzelhető, hogy a gyerekek nagyon is érdeklődnek ezek iránt, a témák iránt, gondolatok iránt, és azt is el tudom képzelni, hogy egy halottak napi temető látvány, ami tele van csillogással, gyertyafénnyel, és sok-sok embernek a beszélgetésével, ez számukra nem egy rettentő élmény, tehát nem elsősorban a halált juttatja eszükbe, hanem sokkal inkább az izgatja őket, hogy mi is az, ami itt történik. Hogy milyen válaszokat adjunk a kérdéseikre, az mindig a kérdéseknek a jellegétől és az igazi tartalmától függ. Azt gondoljuk, hogy a gyerekek a halálról hasonló módon gondolkoznak, mint a felnőttek, pedig ez egyáltalán nem így van. A gyerekek egészen mást éreznek meg és értenek meg a halál valóságából. Ők a halál véglegességét, és ez három éves korban nagyon így van, a halál véglegességét, visszafordíthatatlanságát még nem érzik, még nem értik, viszont a kapcsolat megszakadásának a fájdalmát azt nagyon is érzik. Tehát amikor minket mindenféle kérdéssel bombáznak, hogy mi történt, hogy történt, akkor valójában nem is arra kíváncsiak, hogy mi mennyire tudunk neutrális és logikailag jól követhető leírást adni a halálról, hanem az, hogy kapcsolatban legyünk velük, hogy a magára maradottságukat, a kapcsolathiányukat például egy rokon elvesztése miatt valamennyire pótoljuk, hogy lehessen beszélgetni arról, aki elment. Sokszor a gyerekeknek a maguk módján megjelenő kis gyászát éppen azáltal korlátozzuk, hogy nagyon hallgatunk a dolgokról. Semmiről nem kell hallgatni, csak arra kell vigyázni, hogy a gyermek igényeinek megfelelően válaszoljunk. Ne terheljük túl őket a mi nagyon tudálékos halál értelmezéseinkkel, hanem arra figyeljünk, hogy elsősorban milyen érzelmi szükségleteik vannak.
Adjon tanácsot, adott egy három éves gyerek, aki még nem volt temetőben, hogyan magyarázzuk el neki, hogy mi az a temető?
Nagyon könnyű elmondani azt, hogy ha nincs még olyan halottja a gyermeknek, akkor elmondhatjuk azt, hogy vannak olyan hozzátartozók, például a dédszülő, valamilyen rokon, nagybácsi, nagynéni, aki már nem él köztünk, nincs itt velünk, ő kivált közülünk, reformátusként mondhatjuk azt, hogy hiszünk abban, hogy egyszer majd találkozni fogunk, de most az emlékezésnek van itt az ideje, és ezért kimegyünk a temetőbe, és tiszteletünket tesszük azzal, hogy rájuk gondolunk, és most róla beszélgetünk. Ennyi elég. Tehát nem kell túlterhelni. Az a fontos, hogy például egy ilyen esetben a gyereknek a kíváncsiságát arra az elhunyt rokonra irányítsuk rá. Róla meséljünk. Ne a halálával sokkoljuk, hanem az ő életét próbáljuk meg behozni az ő gondolkodásába.
Tehát az mondjuk nem követendő út, hogy felment a csillagok közé, és onnan figyel minket.
Van, amikor egy nagyon kicsi gyereknek, tehát még 2-3 évesnek ezt mondják a szülők. Ez azonban kétélű dolog lehet. Mert van egy jó oldala, hogyha a kicsinek egy nagyon jó bizalmi kapcsolata volt azzal az elhunytal, akkor ez lehet egy jó érzés, hogy ő figyel engem. De ennek lehet egy rossz oldala is, például az a kisgyermek félt valakitől, aki meghalt, hát akkor nem tudom, hogy jó-e azt mondani, hogy ő folyamatosan figyel bennünket. Inkább azt mondjuk neki, hogy ahol most van, ott Isten vigyáz rá. Mi pedig gondolunk ő rá, és a szívünkben, a gondolatainkban még beszélgetni is tudunk velük.
Azt mondják, hogy mielőtt a gyereknek elmagyarázzuk ezt, nagyon fontos tisztázni azt is, hogy mi milyen kapcsolatban vagyunk a halállal.
Így van, ez teljesen így van. Tehát ha mi magunk nem tesszük rendbe a saját gyászainkat, hogy így mondjam, akkor nagyon veszélyes a gyerekeknek bármit is mondani, mert a bizonytalanságainkat, a félelmeinket egyszerűen tovább sugározzuk rájuk.
Ennek függvényében mondjuk egy ateista eléggé nehéz helyzetben van.
Nem biztos, mert az ateista ember az életet lezárja az élettel, tehát ő nem gondolkodik abban, hogy mi történik a halál után. Azt mondja, hogy ez itt lezárult. Emlékezhet rá nagy tisztelettel. Ez az ő felfogásából fakad. De akkor ő nem is fogja a gyerekét olyasmivel sokkolni, hogy a halál után akkor ott most mi történik, meg hogy történik rá, de az, hogy ez egy titok. Tehát még a Bibliát nagyon jól ismerő ember is tudja, hogy itt egy olyan területen lépünk, ahol, amiről például azt olvassuk a Szentírásban, hogy amit szem nem látott, fül nem hallott, és ember szíve meg sem sejtett, ott olyasmit történnek, de mivel elkezdünk róla beszélni, óhatatlanul is olyan gondolati manipulációkba keveredhetünk, ami a gyereket sokkal inkább összezavarja. Tehát én azt gondolom, hogy nem a halálról kell ilyenkor a gyereknek tanítást adni, tanítást pláne nem kell adni, hanem inkább azt kell figyelni, egyébként akárhány éves korú a gyerek, hogy neki milyen veszteségei vannak. Mert azzal, ahogyan mi magunk megéljük, felnőttek a veszteséget, ezzel mutatjuk, tanítjuk őt is veszteséget megélni és gyászolni. Ha mi úgy emlékezünk a saját hozzátartozóink, a felnőttek, hogy mesélünk az édesanyánkról, nagymamánkról, nagyapánkról, és elmondunk egy-egy szép történetet, akkor a gyerek számára az, hogy ő nincs itt, ennek az ürességét, fájdalmát pótolja az, hogy mi a szavaink által emlékezünk rá, és ezt egy ateista ember is meg tudja tenni.
Hát igen, mondhatnánk, hogy ugye tovább él bennünk az ős, ugye? Ez a tipikus példája. Ha jól tudom, azért korosztályok között is különbség van, hogy hogyan élik meg egy hozzátartozónak az elvesztését. Ugye az imént akkor beszéltünk a 3 éves kor körüli gyerekről, akkor itt kapcsolatvesztésről van szó, viszont egy idősebb hogyan változik? Mi az a kor, amikor már megváltozik ez a dolog, igen, és máshogy értelmezi ezt a gyerek?
Igen. Óvodáskorra azt lehet mondani, hogy az óvodáskorban szinte végig a gyermek a halált még nem látja, mert a gondolkodása még nem jutott el oda irreverzibilis folyamatnak, tehát visszafordíthatatlan folyamatnak, hanem azt gondolja, van benne egy ilyen omnipotencia érzés, azt gondolja, hogy ez most nagyon rossz, ez most nagyon fáj, de majd fogok vele találkozni, mert ezt nem tudja ennek a véglegességét belátni, de majd fogok vele találkozni, és elmondom majd neki, hogy én hogyan is éltem meg ezt az egészet. Tudnék erről sokat mesélni, hogy itt aztán milyen kis galibák tudnak adódni. 8-9 éves korban azonban a gyermek gondolkodása ezt a témát illetően hatalmasat változik. Akkor ugyanis belátja a halálnak a véglegességét. Tehát itt, ezen a földön, emberi keretek között többé nem találkozik azzal, aki ilyen meghalt. Ezért minden korban nagyon nehéz a gyász, de ilyenkor különösen is, mert megterheli az érzelmeit ez a gondolati borzalom, hogy és akkor ezt mikor fogom elmondani? Vagy hogy lesz ez? Tehát ennek a véglegessége, ez nagyon meg tudja viselni a gyereket. Ilyenkorban sokkal erősebb reakcióik vannak a gyermeknek a gyászban is, mert még egy óvodás valahogy a játékaiba be tudja építeni, még akkor is, ha nem beszélgetnek vele, de valahogy ki tudja magából játszani az érzéseit. A 8-9 éves az már tudja kijátszani magából. De ugyanakkor beszélni sem tud még igazán róla, mert hát pont szembe került egy olyan folyamattal, amit nem tud uralni, nem tud kontrollálni, tehát most megszűnt az omnipotencia érzés. Ezért Ilyenkor az ilyenkorú gyerekekre, és ez lehet egy iskolai osztály, és természetesen a család, még fokozottabban kell figyelni. Mégpedig itt szabad annyit megtenni, hogy a felnőtt nagyon tapintatosan figyeli, és rákérdez a gyermeknek a halállal kapcsolatos kérdéseire, a gyász folyamat megélésére, és nagyon elfogadóan viszonyul ezekhez. Tudja, mi szokott történni, hogy a 8-9 évesnek, ha valaki meghal, azt mondják neki, hogy te még gyerek vagy, nem érted, de segíts nekem azzal, hogy te ugyanúgy jól tanulsz, jól viselkedsz, csendben maradsz és hasonló, és így kizárják a gyereket a gyászközösségből. Itt különösen is jelentősége van annak, hogy a gyermeknek megfelelő módon, de bevonjuk őt is például a család gyászába. Egy iskolában nagyon nehéz kezelni ezt a helyzetet, a családon belül sokkal több kapaszkodót kaphat egy alsótagozatos gyerek, azért, mert ott jól ismerik őt, őt el tudják fogadni a gyászszokásaival, vagy a gyászreakcióival együtt. Gyászolni mindannyian tanulunk, egymástól tanulunk. A példákból tanulunk, ahogyan látjuk magunk körül a családtagjainkat, hogy ők hogyan gyászoltak, és ha valakit ebből nem zárnak ki, akkor itt nagyon sokat kaphat abban, hogy ő majd hogyan fog, és most is hogyan tud megküzdeni ezekkel a gondolatokkal.
Gondolom azért itt különbséget lehet tenni olyan hozzátartozó között, aki mondjuk egy nagyszülő, aki hát egy természetes, hogy már halál közeli állapotban van, és meghal. Viszont, hogyha egy olyan közeli hozzátartozó, aki mondjuk egy tragédia során huny el, akkor ott azt megint más, hogy tudja megélni a gyerek. Tehát ott ténylegesen hatalmas nagy törés lehet az életében.
Hogyne. És ilyenkor annyiféle gyermeki reakció születhet. Mivel nincsenek még kifinomult eszközeik arra, hogy a gyász megélését hogyan társadalmiasítsák. Mert ugye a felnőtt az azért tudja, hogy most kontrollszakaszban vagyok, most vigyáznom kell, be kell mennem a munkahelyemre, el kell intézni, akkor is, ha nagyon nagy tragédia történt. De egy gyerek erre nem képes. Ezért olyan helyzetekben, amikor váratlanul szembesül a valamelyik közeli hozzátartozójának az elvesztésével, akkor megint csak azt tudom mondani, hogyha egy szülő vagy egy nagyszülő nem biztos abban, hogy hogyan tudna ennek a kis gyereknek segíteni, akkor inkább keressenek meg egy gyásztanácsadót, egy pszichológust, egy lelkipásztort, hogy adjon néhány tanácsot, mert a gyerekek várnak erre. Miközben elképzelhető, hogy a kommunikációjuk nekik is óriásit változik. Amikor a halállal szembesülünk, megváltozik a kommunikációnk. Egész egyszerűen olyan érzések itathatják át az egész stílusunkat, a kommunikációnkat, amikkel azelőtt talán soha nem is gondoltuk, hogy ez bennünk létezik. Tehát egy gyerek pedig, aki még kiszolgáltatottabb helyzetben van, hiszen még kevesebb eszköze van a szembesülésnek az elhordozására, ebben segítséget igényel.
Ilyen szituációban pedig gondolom különösképpen nehéz a helyzet, mert hogy ugye még a szülőnek is fel kell dolgoznia a gyászt, és akkor még arra is figyeljen oda, hogy a gyerek hogyan dolgozza fel. És ő segítsen ugye a gyereknek, amikor ő is segítségre szorul.
Így van, pontosan, de hát ebben a felnőttnek megvan az a lehetősége, hogy ő a felnőtt. Ő föl tudja fogni, bár az első pillanatban, a sok fázisában ez még nagyon-nagyon nehéz, hiszen védekezik az agya, a szíve, mindene védekezik, de azért idővel mégis jobban föl tudja fogni, hogy mi történt, és ezért azt is be tudja fogadni, hogyha neki ez ennyire fáj, mennyire inkább fájhat annak a gyereknek, aki nem is tudja átlátni ezt a szövevényes történetet, hogy mondjuk egy balesetben, egy tragédiában bárhogyan hogyan halhat meg valaki. Én azt hiszem, hogy ilyenkor a család az, amelyik egymásba kapaszkodhat, és sokkal több érzelem megnyilvánulásra van szükség, sokkal több érintésre van szükség, meg kell engedni egymásnak, hogy ki a saját módján gyászoljon, mert itt nem vagyunk egyformák, a gyászban sem. A gyereknek a saját kifejező eszközei bizony zavarhatják a felnőttet. A gyerek elkezdhet vádaskodni, mondjuk az életben maradt szülőjével szemben. Olyan indulatokat élhet meg, akkor muszáj megértenie és elfogadni a szülőnek az, hogy engem is félt. Azért haragszik rám, mert most hirtelen átvillant rajta, hogy mi van, ha én is. Akkor ő teljesen egyedül marad. A gyerekeknek a kapcsolat, a szülő kapcsolat, a szülő iránti lojalitás az mindennél fontosabb tud lenni, és ez a gyászban még erősebben jelenik meg. De hogyha ehhez elfogadóan, ha nem kezdünk el vádaskodni, ha nem utasítjuk rendbe, hanem inkább mutatjuk neki, hogy tudom, hogy mit érzel. Ha néha beavatjuk a saját érzéseinkbe, nem úgy, hogy leruhanjam veled, hogy ha tudnád, hogy én mit élek meg, hanem úgy, hogy ismerem, amit te érzel, tudom, nekem is fáj. Néha engedhetjük, hogy a könnyeink is látszódjanak. Nem azért, hogy elbizonytalanítsam, hanem azért, hogy mutassak egy példát, hogy az érzelmeinket szabad megmutatni, akkor is, ha azok zavarosak és nehezen értelmezhetőek.
Szerencsés helyzetben akár jobban is összehozhatja a családtagokat, nem?
Így van, az egymásba kapaszkodásnak nagyon-nagyon ajándékai lehetnek.
Az iminti percekben Bodó Sára református lelkipásztorral beszélgettünk, a Debreceni Református Hittudományi Egyetem tanszékvezető egyetemi docense ő, akivel azt taglaltuk, hogy hogyan kell a gyermeknek elmagyarázni a halált, ő mit ért meg ebből, és hogyan kell felkészíteni arra, mielőtt ellátogatunk a temetőbe.